Már live-on is vagyunk, vagyok, azt hiszem. Jó estét, szervusztok, aki itt van már velünk. Megnézem, hogy valóban itt vagyok-e. Igen, itt vagyok, hál' Istennek. Úgyhogy megcsinálom a szokásos megosztásokat, és akkor utána kezdjük a remélhetőleg érdekes tanítást. Addig is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Szervusztok, jó estét kívánok! Egy kicsi türelmet kérnék szépen mindenkitől. Szia Tilma, Hochwald, téged már látlak, hogy itt vagy. Szép estét! Már is megcsinálom a megosztásokat, és akkor már is kezdjük. Szép estét, jó estét a Zsidó Virtuál Education Magyar Ridabrut nevében, Cink Tomi vagyok. Köszönöm, hogy itt vagytok ismét velem. És nem sokára kezdünk. Megosztások után már is kezdem. Szép estét mindenkinek, szervusztok! Oké, azt hiszem, hogy sikerült is a megosztásokat elvégezni. Szóval, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, Csaba Cink, téged is, szia, mindenkit köszöntök, és először is azzal az örömteli hírrel szeretném kezdeni, hogy kevesebb a betegünk, akikért imádkozni kell, ez egy nagyon jó hír, és akiknek még szükségük van gyógyulásra, őértük továbbra is imádkozunk, és akik meggyógyultak, nagyon jó egészséget kívánunk nekik, hosszú életet, örömet és boldogságot, a betegeinkért pedig Menachem ben Eszter, Israel ben Dvora, Shlomit bat Rachel Tová és Tamát bat Iris, ennyi a betegünk, és mindenkinek kívánunk refuá shlemá, refuát a guf, refuát a nefesim, kol sár hol Israel, mindenkinek mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk. László Decki, neked is shalom, jó estét, és mindenkinek sok szeretettel kívánok minden jót, és nagy megtiszteltetés, hogy ismét itt vagytok velem, és így tulajdonképpen az önkéntes munkánkat így értékelitek. Szeretnék köszönetet mondani a családnak, hiszen nélkülük szintén nem jöhetne ez létre, a feleségemnek, a családnak, és a mestereimnek. Hiszen én nem találok ki semmi újat, hanem megpróbálom elhozni magyar nyelven azokat a tanításokat, ami véleményem szerint a világ legjobbjaitól vannak, és ezt próbálom tolmácsolni felétek, mindenféle számomra érdekes témákat, bízom benne, hogy számotokra is érdekesek ezek a témák, és amelyekből tanulhatunk. Az én életemet nagyon pozitívan befolyásolták ezek a dolgok, hiszen nem csak tanítom, hanem én saját magam próbálom hasznosítani ezeket, és azért tudok bátran ezekről beszélni, mert az én életemet sokkal jobbá tették. És azt gondoltam, ha az enyémet jobbá tették, akkor miért ne lehetne átadni ezt mások számára is, és az ő életüket is jobbá tenni. Bármilyen területről legyen szó, legyen az párkapcsolat, vagy bármi, amivel az életünket szebbé és jobbá tehetjük. László Kacbur, Kósat, neked is jó estét, szervusz, és mindenkinek, mindenki, aki itt van. Tehát szeretném elmondani, nagyon fontos, hogy nem találtam ki semmi újat, nem vagyok egy olyan nagy ember, hanem megpróbálom ezeket a tanításokat elhozni, ezzel megpróbálni segíteni másoknak is. A legtöbb probléma az valószínűleg nem csak nekem van az életemben, hanem másoknak is. az egyiknek az egyik, a másiknak a másik, a tanítások alkalmával az én elméletem az, hogy senki nem szereti, hogyha megmondják neki a frankót, és mindenki a tanítás által rájöhet arra, mindenki van olyan intelligens általában, hogy megérti, hogy nekem itt esetleg javítanom kell, igyekeznem kell, és így tudja jobbá tenni az életét bárki. Szeretném, hogyha esetleg van valami kérdésetek, akkor azt föltennétek nyugodtan, kérdezzetek bátran, hogyha tudok rá válaszolni, akkor nagyon szívesen megteszem. Hogyha van bármilyen észrevétel, kritika, azt is, bármit, amit úgy gondoltok, akkor nyugodtan írjátok meg nekem, akár itt, akár privátban, biztos, hogy megtaláltok, aki szeretne, az megtalál. Szívesen veszek bármit, kérdést, vagy észrevételt, kritikát, bármit. Tegnap volt egy nagyon érdekes beszélgetés, azt hiszem, aki itt volt velünk, Borgula Andrással. Számomra ez egy nagyon jó beszélgetés volt, hiszen két olyan ember beszélgetett, akik teljesen másképpen gondolkoznak, máshogy élnek, és ez nem baj ilyen szempontból. És mégis azt gondolom, hogy tudtunk úgy vitázni ennek a pozitív kicsengésével, mert a vita az nem egy olyan dolog. Sokan azt gondolják, hogy az egy ördögtől való dolog. Nem. Sőt, a zsidóság azt mondja, hogy kell vitázni. Csak nem mindegy, hogy hoz, nem veszekedni, hanem vitázni. Csak meg kell találni a megfelelő módszert rá, és azt gondolom, hogy tegnap is ez nagyon jól sikerült, és ezt kellene mindig mindnyájunknak ezt tanulni, hogy hogy lehet úgy vitázni, hogy az a vita ne személyeskedő legyen, és ne sértő, ne sértsük meg a másikat, bízom benne, hogy mi nem sértettük meg egymást, András biztos, hogy nem sértett meg engem, és én is bízom benne, hogy én sem sértettem meg Andrást, hanem nagyon fontos, hogy mindig lényegi és tartalmi vitákat csináljunk. Ez nagyon fontos. Támasztjuk alá azt, amit mi gondolunk, minél több bizonyítékkal, ha lehet, akár Tórából, akár a tudomány részéről, és a másik pedig hozzon ellenbizonyítékot. Azt gondolom, hogy ez a lényege a dolognak. Így lehet normális olyan vitát folytatni, ami előre visz. És mindnyájan tanulunk, és tanulhatunk, és tanulnunk is kell egymástól. Én is tanultam az Andrástól, lehet, hogy ő is tanult tőlem, tehát én azt gondolom, hogy ezek a viták nagyon is előre viszik az embert, előre viszik a közösséget is. Azt gondolom, hogy a zsidó közösségekben ma Magyarországon elég egészségtelen viták vannak. Nyilvánvalóan, hogy ahol a pénz van és a hatalom van középpontban, ott nem lehet egy egészséges, normális vita, ami a közösség javára lenne. Éppen ezért mondjuk nálunk például az Andrásnál, nálam sem volt ilyen, az Andrásnál sem volt ilyen, nekem egyáltalán nincsen se közpénzhez közöm, semmi máshoz, sem a politikához, így aztán nyugodtan, szabadon beszélhetek arról, amit én gondolok, szabadon taníthatok azt, amit én úgy gondolom, hogy az jó és az helyes, amelyet a bölcseink azt mondták, hogy ez helyes tanítani, így aztán azt gondolom, hogy ezek a típusú vitákra igenis szükség van a zsidó közösségben, akkor is, hogyha más gondolunk, az egyik legyen ortodox, a másik neológ, a harmadik nem tudom mi, lehet akkor is úgy beszélgetni egymással, és megpróbálni hatással lenni a másikra, hogy átgondolja, úgyhogy nem sértjük meg a másikat. Nem tudom, hogy mi a véleményetek erről, de én így gondolom, és ezt tartom jónak és helyesnek. Bízom benne, hogy ez folytatódni fog Andrással ez a beszélgetés, mert nem sikerült mindenről beszélni, nagyon sok minden lenne, amiről mi tudnánk beszélni, és bízom benne, hogy ad rá lehetőséget egy elfoglalt ember, egy közszereplő, de bízom benne, hogy lesz még lehetőség arra, kapok időpontot tőle, arra vonatkozóan, hogy esetleg tudjuk folytatni ezt az érdekes beszélgetést, amit elkezdtünk. Hogyha nincs kérdésetek, nincs észrevételetek, akkor elkezdeném azt, amiről ma szerettem volna veletek beszélni. A címe pedig az, hogy megszüntetni a félelmet, és lelkesedéssel cselekedni. Hogyan lehet ezt elérni. Volt egy svájci úr, aki egy igazi jekke volt. Nem tudom, tudjátok-e, mi az a jekke? Jekke az, aki nagyon pontos, olyan, mint a svájci doxa. És ő egy nagyon sarkos, pontos ember volt, és Amerikába akart repülni. És meg felhívta az üzletkötőjét, aki ilyen utazásokat szervez, és meg azt mondta neki, hogy szeretnék jegyet vásárolni erre is, erre az időpontra Amerikába, de van egy nagyon fontos kérésem. A fontos kérésem az, hogy folyosói ülés legyen. Nem középen, nem az ablaknál, nekem nagyon fontos az, hogy én a folyosói részen üljek. Azt mondták neki, semmi gond, lefoglaljuk neked azt a jegyet, amit te kérsz, folyosón lesz a helyed. Oké, utána egy hónappal az utazás előtt újra telefonált. Megvan a helyem, biztos, hogy a folyosón van az ülés, amit én kértem. Na, aggódjál, minden rendben van. Gondoskodunk rólad, ahogyan az kell. Eljön utána egy héttel korábban, megint megnyugtatják, egy nappal az utazás előtt, akkor is azt mondják, minden rendben van, nem kell aggódnod, lefoglaltunk, minden oké. Majd eljött az utazás napja, amikor felszáll a gépre, és azt látja, hogy a jegye nem a folyosóra szól, ahova ő kérte, annyira könyörgött, hogy a folyosón legyen, hanem középen. Középső ülésen volt az ő jegye, oda szólt a jegye, azt mondta magának, rögtön ideges lett, és gondolta, hogy na, ez már nem lesz repülés, ez már minden lesz, csak nem repülés. Elkeseredett, stb. Megrendeltem a jegyet, annyira kértem, miért nem lehetett ezt teljesíteni? És amikor megérkezett Amerikába, leszállt a gépről, a felesége fölhívta, hogy minden rendben van-e, minden oké volt a repülésnél. Ő pedig azt válaszolta, ez repülés, ezt nevezette repülésnek. Kértem, hogy a folyosóra szóljon a jegy, és ők pedig középre adták. Ez minden volt, csak nem repülés, ez egy szenvedés volt, olyan volt, mint egy börtön, mint a börtönbe lettem volna. Erre megkérdezi a felesége, miért nem kértél segítséget, miért nem kérted meg, aki melletted ült, hogy cseréljen veled helyet? Erre azt válaszolta, hogy kérhettem volna, amikor nem is volt ott senki, nem is érkeztek meg, üres volt az a sor, hogy kérhettem volna azt, hogy cseréljenek velem helyet? Hát erről ennyit a svájci úrról, de minden esetre az a helyzet, hogy sokszor megrekedünk az életünkben, és nem tudunk fejlődni, és úgy érezzük, hogy már így kell eltölteni az életünket. Ez van, nem tudunk változtatni róla ezen a helyzeten, hátralévő életünket így kell letölteni. Nem tudunk új dolgokat létrehozni, nem tudunk újítani, és megkérdezzük önmagunkat, hogyan tudnánk mégis változtatni ezen. Változtatni, kinyitni azt a dolgot, ami bezár bennünket. Hogyan tudunk ezen változtatni? Sokszor a különböző félelmek vannak az életünkben, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy fejlődjünk, hogy előre menjünk, hogy változtassunk. Persze nem olyan félelemre kell gondolni, mint ami vészhelyzetben van, mert az egy teljesen normális félelem, nincs miről beszélni. Vészhelyzetben az örökkévaló nem véletlenül adta nekünk ezt a félelmet, ezt a fajta kontrollt, hogyha vészhelyzet van, hogy tudjunk nagyon gyorsan cselekedni, és elhárítani a vészhelyzetet. De vannak olyan félelmeink sajnos az életben, amelyek mondjuk úgy, hogy nem reális félelmek. Például olyan dolgoktól, hogy nem fognak felvenni a munkahelyre, hogy nem lesz sikeres a vizsgám, egyáltalán nem leszek sikeres, vagy mit fognak gondolni rólam, ezek ilyen nem reális félelmek, és ezekkel általában tele van az életünk sajnos. Ez nagyon nagy probléma. Mennyi rossz dolog történik a világban, itt a koronavírus, bezártak sokáig, stb. Stb. Tehát jönnek ezek a félelmek, egymás után jönnek a félelmek az életünkben. Kérdés az, hogy lehet ebből kimászni? Most egyébként a 3 hetes gyászhétben vagyunk, aki követi a magyar zsidóságnak a hagyományait. 3 hetes gyászidőben vagyunk. Most pedig szombaton volt Rosholdes, új hónap kezdődött az áf hónap, és ilyenkor áfó első napjától 9. napjáig, Tisza B'Ávig, addig még erősebb gyászidő van, ilyenkor nem eszünk húst ezen a héten, csak sabatkor, és nem nyilatkozunk, vannak, akik nem borotválkoznak ebben az időszakban egész 3 hétig. Ez ugyan nem tórai parancsolat, de akkor is fontos lehet, és sokan ezt is betartják. Nem házasodunk, nem hallgatunk zenét, stb. Stb. De miért hangsúlyozzuk ezt a 9 napot? Mi a különlegesebben? Ugyebár Tisza B'Áv, áfó 9. napja, ez az egyik legszomorúbb, nem egyik, a legszomorúbb napja a zsidóságnak. Ekkor volt az első és második szentélynek a pusztulása, és de nem ezzel kezdődött tulajdonképpen az a dolog, hanem az örökkivaló már korábban elhatározta azt, hogy ez a nap, ez egy gyásznap lesz mindig is. Ezt, mint tudjuk, a kémek tévedése miatt történt, akik nem hittek az örökkévalóban. Az örökkévaló megmondta, hogy Kánoán országa a tiétek, elfoglalhatjátok, és nem hittek az örökkévaló ígéretében. Kételkedtek benne, félelmeik voltak, és ez erre tulajdonképpen így válaszolt az örökkévaló. Figyelmen kívül hagyták azt a sok csodát, amit tett a néppel, és erre azt mondta az örökkévaló, elkezdtek sírni, hogy miért, ja, még a zsidók még elkezdtek sírni, hogy miért vonultak ki Egyiptomból, meg fognak ölni bennünket, mindent negatívan láttak, és ez nagyon-nagyon felidegesítette az örökkévalót. Erre az örökkévaló azt mondta nekik, ide figyeljetek, ok nélkül sírtatok. Nem volt semmi okotok arra, hogy panaszkodjatok, hogy sírjatok. Annyi mindent megtettem értetek. Mi ez a sok panasz, mi ez a sok sírás? Azt mondta az örökkévaló nekik, ezentúl adok nektek okot arra, hogy tényleg sírjatok. Eddig nem volt okotok rá, minden rendben volt, feleslegesen sírtatok, feleslegesen panaszkodtatok, most már adok nektek okot arra, hogy igenis sírjatok. És minden nemzedékre vonatkozóan. Egyébként ez a dátum, ez a holokauszttal kapcsolatban is volt olyan, ez a dátum, ami rossz volt, és a történelem folyamán, nem csak az első, nem csak a második szentély, ami mondjuk a leglényegesebb talán ezek közül, minden közül, a szentély pusztulása, de más tragédiák is történtek, hiszen az örökkévaló megígérte, hogy azért, amért ok nélkül panaszkodtatok, sírtatok, ezért nemzedékekre vonatkozóan adok nektek okot arra, hogy sírjatok most már. Tulajdonképpen azt mondta az örökkévaló, be akarnak benneteket vinni a tejjel, mézzel folyó Kánoánba. Mi a rossz ebben? Miért kell nektek vitázni? Miért kell nektek panaszkodni? Miért kell nektek a negatív dolgokat látni? Most már adok nektek valódi okot arra, hogy igenis sírjatok, és hogy rossz legyen. Ez egyébként egy óriási szabály, amit észre kell vennünk az életünkben. Figyelembe kell venni. Az én saját tapasztalatom is ezt mutatja, hogy amikor mindig panaszkodtam, sírtam ok nélkül, ugyanis a lelkem nem volt megfelelő állapotban, és mindig negatívan láttam a dolgokat, mindig panaszkodtam, sírtam, és bizony az örökkévaló azt kell, hogy mondjam nektek, hogy adott rá okot utána, hogy tényleg legyen okom arra, hogy panaszkodjak és sírjak. De ugyanez igaz fordítva is, és ezt is tudom nektek mondani saját tapasztalatból, amikor az ember ok nélkül örül, csak úgy, nincs ok, nem keresek okot arra, hogy örüljek. Az a baj, különösen a mostani nemzedékben mindig okot keresnek az emberek arra, hogy örüljenek. Nem kell okot keresni. Az, hogy élek, az, hogy jól érzem magam, az, hogy van mit ennem, az, hogy egészségesen vagyok, ez már nem elég ok. Nem kell plusz okokat keresni erre vonatkozóan. Ez is egy saját tapasztalat, az örökkévaló gondoskodik arról, hogyha az ember örül, csak úgy ok nélkül, ad rá minden okot, megad utána rá, hogy még jobban örüljél, hogy valódi okod legyen örülni, hogy boldog legyél, és minden rendben legyen. Tehát ezt nagyon fontos megtanulnunk az életünkben, hogy amit mi teszünk, az örökkévaló arra fog nekünk adni felhatalmazást, hogy azt lássuk. Azt mondta az Isten, ezen a napon elpusztítom az első és a második szentét, és más gyötrelmeket is hozok nektek erre az időszak, erre a napra. Egész nemzetikeken keresztül. Oké, el lehet mondani, Izrael népe valóban ok nélkül sírt, ok nélkül panaszkodott. De nézzünk egy példát az otthonunkból, egy hasonló példát. A gyerek néha ok nélkül sír, igaz? Előfordult már, legyen az kicsi vagy nagyobb gyerek, csak úgy ok nélkül sír és panaszkodik, és semmi nem jó, és stb. Utána azt mondja a szülő neki, oké, de vittünk téged nyaralni, vettünk édességet, kirándulni vittünk, minden jót megkaptál. Mi okod van neked arra, hogy itt panaszkodjál és sírjál? Csak úgy ok nélkül. De a gyerek ennek ellenére a sírás mellett dönt. Azt gondolom, hogy ez már mindenhol, minden családban előfordult. Van, aki utána magyarázza neki, de tulajdonképpen jó dolgod van, nincs rossz dolgod az életben. És próbáld nézni a jó dolgokat, koncentrálni azokra a dolgokra, amik jók az életedben, amit kapsz, ezt nézed inkább. De mi lenne, hogyha az apa azt mondaná erre, tudod mit? Feleslegesen sírsz, adok neked okot arra ezentúl most, hogy legyen okod arra, hogy sírjál és panaszkodjál. Ez lehet Isten őrizzen mindenféle büntetés, mondjuk, de tehát a lényeg az, hogy a szülő azt mondja, hogy adok neked okot ezentúl arra, hogy igenis panaszkodjál, sírjál. Eddig nem volt rá okod, most már megadom rá az okot. De mindenki érti azt, aki apa, és szereti a gyermekét, nyilvánvalóan megérti, hogy nem lehet így gyereket nevelni. Tehát, hogy a gyerek nem fog ettől előre menni. Nem lesz jobb a gyerekének. Attól, hogyha most okot ad arra, hogy sírjon. Mert hogy eddig ok nélkül panaszkodott, ok nélkül sírt. Akkor felmerül a kérdés, az örökkévaló mit akart akkor a zsidó néptől? Ez is ugyanaz a helyzet volt. Ok nélkül sírtak, de akkor miért adott ő mégis okot a sírásra? Amikor itt azt láttuk az egy otthoni példából, hogy az nem igazán jó, nem igazán hatékony, hogyha okot adunk például egy gyereknek arra vonatkozóan, hogy sírjon. Bölcseink azt úgy magyarázzák ezt, tulajdonképpen egy új nézőpontot adnak a számunkra ezzel kapcsolatban. A Tóra azt mondja, hogy amikor az ember fél és ok nélkül sír, akkor ő azt okozza magának, hogy lesz oka miért félnie. Ő saját magának fogja ezt okozni. Amikor sír, panaszkodik az ember, akkor, hogy mennyire rossz nekem, mennyire rossz az életem, negatív gondolatai vannak, hogy mennyire nem jó, amikor ezt csinálja, amikor panaszkodik és sír az ember, akkor olyan helyzetbe hozza magát, amely igazolni fogja, egyszerűen igazolni fogja a félelmét, a dühét, a szomorúságát. Ő saját maga fogja igazolni azt, hogy neki milyen rossz. És ezt meg kell értenünk. Miért? Azért, mert ő választotta. Ő választotta azt az utat, hogy ebbe a helyzetbe legyen. Ha az ember pesszimista, ha az ember embernek rossz gondolatai vannak, mindig panaszkodik, az Isten azt mondja, a természetnek törvényei vannak. Én úgy teremtettem ezt a világot, hogy legyenek bizonyos törvényei ennek a világnak. Az egyik ilyen törvény az, hogy az fog megvalósulni, amit te látsz, amit te gondolsz. Úgy, mint Tisza B'Ávkor, az örökös gyásznap van, ok nélkül sírtatok, akkor az azt jelenti, hogy az élet rossz oldalát választottátok. Ok nélküli félelmeket és aggodalmakat építettetek bele a saját életetekbe. Mindenki rossz, minden rossz, az egész világ rossz, és így éltek. Ezekből a mondatokból azt mondja az örökkévaló, hogy profécia lesz. Hogyha ezt mondjátok, akkor tulajdonképpen ez megvalósítja önmagát, amit mondottok. És így kapja az ember az ennek megfelelő bizonyítékokat. Hogy mindenki csak saját magára gondol, az egész világ rossz, semmi nem úgy működik, ahogy kellene. Egyszerűen megkapja az ember a bizonyítékokat arra, amit ő magának gondolt, és belevitte magát ehhez a rossz szituációba. Az örökkévaló azt mondja, ennek egy oka van. Egy oka van ennek, amit meg kell értenünk, mégpedig az, hogy az ember saját magát beleviszi a szituációba, hogy nem lesz jó, az megvalósul számára. És amikor azt mondja az ember, hogy jó lesz, sikeres vagyok, akkor azt fogja látni. Az is ugyanúgy meg fog valósulni. Mint a nem jó, mind a két irányba. Ha az ember azt mondja, hogy ez a világ nagyon rossz, semmi nem jó, a másik azt mondja, hogy de ez jó világ, és minden jó lesz, és minden rendben lesz, és sikeres leszek, azt mondja az örökkévaló, mindkét esetben az embernek teljesen igaza van. Ez nagyon érdekes. Mindkét esetben igaza van. Miért? Azért, mert ami elhagyja a száját az embernek, amin gondolkozik, amit mond, az tulajdonképpen az életének a valódi eseménye lesz. Egyszerűen meg fog valósulni az, amit ő mond. Ha azt mondja, hogy az ember, hogy a világ rossz, akkor abban a világban fog élni, egyszerűen azt a világot fogja látni. De ha meg van győződve arról, hogy ez egy jó világ, akkor megvan neki a lehetősége arra, hogy fejlődjön, hogy előre menjen és fejlődjön az ember, és sikert érjen el az életében. Mégis hogyan lehet képes az ember a pozitív gondolkodás irányába menni, ez egy jó kérdés, akkor is, amikor nem sikerülnek a dolgok. Mert amikor sikerülnek a dolgok akkor az életben, akkor könnyű pozitívnak lenni. De hogyan lehet azt elérni, amikor nem annyira fut a szekér? Hogyan lehet a félelmeket, azokat a nem reális félelmeket elhagyni, mert hogyha azt nem sikerül ezeket elhagyni, ezeket a nem reális félelmeket, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem fogsz tudni fejlődni, nem fogsz tudni előre menni, nem lehet sikeres. Azt mondja a Tóra, ne féljetek senkitől és semmitől. Hiszen minden az örökkévalóhoz tartozik. Minden tőle van. És van az Amida imánk van, az Amida ima az a Shema Israel után következik, az egy nagyon fontos ima, ami 18 áldásból van, de hozzátettek még egy áldást. És ebben az áldásban van egy nagyon nagy érdekesség. Mégpedig az, hogy ott van, amikor kimegy a sabbat, kimegy a szombat, akkor itt van egy megkülönböztetés áldása. És ez egy nagyon fontos, nagyon érdekes dolog. Ebben az van, hogy az örökkévaló megkülönböztette a jót a rossztól. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember megértse azt, hogy meg kell különböztetni a jót a rossztól. Hogyan tudja megkülönböztetni? Először is meg kell tanulnia, hogy mi a jó, mi a rossz. Én nem tudom, én nem tudhatom azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Az örökkévaló tudja egyedül objektívan, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez az első feladat az életünkben, hogy meg tudjuk különböztetni ezt a dolgot a jót a rossztól. És ez a világosságot, a sötétségtől, Izrael népét, a többi néptől, és a szent napot, a hétköznapoktól, a sabat napját, a szent sabat napját, a többi naptól, és hogyha az ünnepet a hétköznaptól. Ezeket meg kell különböztetni. Ez van benne, amit betoldásként kell mondanunk az imában, Mocé sabátkor, amikor kimegy a sabat, kimegy a szombat. A Jeruzsálemi Talmudban azt kérdezik, hogy a megkülönböztetés áldását miért pont ebbe tették, miért pont abba, ahol a bölcsességről, a tudatról, az értelemről van szó. Miért pont ebben az áldásban tették bele ezt a megkülönböztetést. A Talmud itt egy olyan mondatot ír, amit tulajdonképpen egy alapszabályának kell lenni az életünknek. Egy fontos alapszabály. Mégpedig azt, hogy az embert mi az, ami megkülönbözteti, az a bölcsesség. Az a tudat, az az értelem. Ez az, ami megkülönbözteti az embert. Ez az, ami megkülönbözteti az embert az állattól, ez az, ami megkülönbözteti az egyik embert a másiktól. Ezért van oda téve ez a, hogy meg kell különböztetni a jót a rossztól, ez nem véletlen. Semmi nem történik véletlenül. Pont abban az áldásban van, ahol a bölcsességről van szó. A tudatról, az értelemről. Hiszen az az, ami megkülönbözteti az embert. Elsősorban az állattól. Az állatnak nincsen a lehetősége a bölcsességre, a tudatra, az értelemre. Ő csak az ösztönei alapján képes élni. Az embernek viszont van tudata, ő lehet, hogy lehet bölcs, lehet okos, lehet tudata. Éppen ezért, hogy ezért a bölcsesség abban kell megnyilvánuljon, hogy mennyire képes megkülönböztetni a jót a rossztól. Ebben fog megnyilvánulni. Mennyire lehetünk képesek, hogy ne keverjük össze. Sajnos előfordul sok embernél az életben, hogy összekeverik. Amire azt gondolják, hogy jó, arról kiderülhet, hogy nagyon rossz. Ki mondja ezt rá, erre? Nem én. Az örökkévaló. Az örökkévaló szempontjából nagyon rossz. Lehet, hogy te úgy gondolod, hogy ez jó, de valójában rossz. És van fordítva is. Amikor azt gondolod esetleg, hogy valami nagyon rossz, az lehet, hogy az örökkévaló szempontjából jó. Ezért kell megtanulni, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Ha nem tudjuk megkülönböztetni, akkor elveszett emberek vagyunk teljes mértékben. A zsidó népnek ez egy különlegessége, az, hogy megkülönböztetni. Amit úgy hívnak, hogy megkülönböztetés. Ez pozitív megkülönböztetésről beszélek, nem negatív megkülönböztetésről. Ez fontos megérteni. Minden népnek megvan a ceremóniája például, hogy mikor kezdődik egy ünnepe, minden népnek megvan, hogy mi az a ceremónia, amit ők csinálnak arra vonatkozóan, hogy egy ünnepbe léptek. De a zsidó népnél van egy különleges dolog. Mégpedig az a különleges dolog, hogy mi megünnepeljük az ünnepnek a végét is. Ez pedig egyedül, kizárólag a zsidó népnél van. Senki másnál. Hogy mi megünnepeljük azt is. Havdala, a megkülönböztetéssel, megünnepeljük azt is, hogy vége van az ünnepnek. Ez egyetlen más népnél nem létezik, csak is a zsidó népnél. Ahol megkülönböztetjük az ünnepet a hétköznapoktól. A sötétet a világostól, Izrael népét a többi néptől. És ez miért fontos? Azt kell megérteni, hogy ez miért fontos. Nem véletlenül tették ezt bele bölcsénk ezeket az imát, és nem véletlen, ahogy mondtam, hogy pont a bölcsesség, a tudat és az értelem helyére. A Tóra azt mondja, ha az ember szeretné fejleszteni magát, szeretné előrelépni az életben, akkor szeretné, hogy elérje az ő potenciális szintjét, hiszen nagyon fontos, hogy megpróbáljuk kihozni magunkból azt a potenciált, ami bennünk van. Az örökkévaló adott nekünk bizonyos képességeket. Sajnos a legtöbb ember, azt gondolom, nem tudja kihozni magából azt a potenciális lehetőséget, ami benne van. Ha én magamra gondolok, az én életemre, a korábbi időszakra, azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy elég jó példa lehetek. Hiszen én úgy gondoltam, hogy nem vagyok képes semmire, nem lehetek képes semmire. És igenis kiderült, hogy képes lehetek. Képes lehetek, és nem csak én, mások is. Megvannak a feltételei, hogy tudjuk kihozni magukból a potenciális lehetőséget, de ez nagyon-nagyon fontos dolog. És hogyha valaki ezt szeretné elérni, akkor neki mindenképpen emlékeznie kell erre a dologra, amit úgy hívnak, hogy megkülönböztetés. Mert enélkül nem fog menni. Tudni kell azt, hogy melyek a jó és melyek a nem jó dolgok, melyek vannak a világban, az életünkben, és főleg melyek azok a dolgok az életünkben, a világban, amit meg kell különböztetnünk. Időnként vannak olyan dolgok, amiket csinálunk, amelyek nem teljesen helyes dolgok. De azt mondjuk magunknak, ez egy kis dolog, ez nem számít. És itt van egy óriási nagy tévedésünk, amikor azt mondjuk magunknak, elhessegetjük, tudjuk azt, hogy ez nem jó, nem helyes, a lelkünk pontosan érzi ezt, de azt mondjuk, ez nem olyan fontos dolog, így átmegyünk rajta, ez nem baj. És azt mondjuk még erre, hogy mindenki ezt csinálja. Azt gondolom, hogy ez ismerős mindenki számára, nem csak én, az én számomra. Igaz, előfordult már ez veletek is, amikor azt mondtátok, tudjátok, hogy ez nem jó dolog, mégis megcsináljátok, és erre mondtok egy bizonyítást, egy igazolást inkább, más is így csinálja. Na és akkor az a helyzet, hogy ez nagyon helytelen, nagyon rossz dolog, mert ezzel megengedjük magunknak, és adunk egy felhatalmazást, egy engedélyt magunknak, hogy csináljunk olyan dolgokat, ami nem jó, nem helyes. És a lelkünk mélyéről, mélyen tudjuk, hogy ez nem a legjobb, ez nem helyes dolog. Mégis megtesszük azért, mert adunk magunknak felmentést. Azért csináljuk ezt, mert úgy gondoljuk, hogy nincs erőnk változtatni rajta. És a legrosszabb, hogy igazoljuk ezeket a tetteket. Ez a legrosszabb. Igaz, hogy nem helyes, amit mondtunk a barátnak például, de azt mondjuk erre, hogy megérdemli. Ez egy helytelen gondolkozás. És amikor az ember nem képes különbséget tenni a jó és a rossz között, a lelkében egy rést hoz létre. Még egyszer mondom, amikor nem jól csináljuk, és nem tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, és a helytelen dolgot tesszük, akkor létrejön a lelkünkben egy rés. Aközött, milyen rés ez? Aközött hozza létre ezt a rést, ami tulajdonképpen valójában én vagyok, és a viselkedésem között. Az embernek, hogy ki a ő valójában, és az ő viselkedése között lesz egy rés. És ezt hozza az embernek a problémát az életében. Nyilván mindenki szeretné azt, hogy jó legyen neki az életben, hogy öröme legyen, hogy bősége legyen, hogy boldogsága legyen. Ez nem kérdés. Mindenki azt akarja. Ha megnézel egy kisgyereket, és nincs valami félelem valami miatt benne, akkor ő mindig mosolytad, mindig örül. A baba ágyban például ugrál a gyerek, örül, mosolytad. De kérdés, hogy mitől? Hiszen nem kapott előléptetést a munkahelyén, nem hagytak neki el mondjuk adófizetés, hogy nem kell adót fizetnie, semmilyen dolog nem történt vele. Mégis örül. Miért örül akkor? Attól, hogy egyáltalán, hogy él. Hiszen nem kell ok. Nem kell ok az örömre. Attól a fénytől, hogy élünk, attól a ténytől, hogy élünk, hogy egészségesek vagyunk, ez elég ok kell lenni arra például, hogy örüljünk. Ezt úgy hívják, hogy életöröm. Az életöröm, ez lényeges dolog, azt gondolom, a párválasztásnál, és amikor választ valaki párt, akkor ez is egy szempont, hogy megnézze azt, hogy van-e elég életöröm benne. Hiszen nem mindegy, hogy olyannal élünk együtt, akiben van életöröm, vagy olyannal, akiben nincsen. Csak az a baj, hogy sokszor elválasztjuk a lelket a testtől, és ebben a részben másznak bele a helytelen és rossz dolgok az életünkben. Sokszor úgy, hogy észre sem vesszük, hogy ezek belekerülnek ebbe a részbe, ezek a lelkünk és a testünk közötti dolgokban. Pedig mi helyezzük bele ezeket a rossz, helytelen dolgokat azzal, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól. Például itt van a nap. Ugyebár a nap mindenkinek ugyanazt nyújtja. Nem csak nekem, neked is, a harmadiknak is, mindenkinek. A napot mindenki élvezheti. A meleget, amit ad, a fényt, amit ad a nap. Mindenki számára ott a lehetőség, hogy egyformán élvezze a napot. De van olyan, aki hazaér, és egyszerűen lehúzza a redőnyt. Lehúzza a redőnyt, és akkor teljes sötétség van a lakásban. Fázik, nincs meleg. Erre mit mond az ember? A világ olyan sötét. A világ olyan rossz, olyan keserű. Semmi nem jó. Semmi nem világít ebben a... Semmi nincs, ami világítana itt ebben a világban. Mit mondanak ennek az embernek? Drága uram, drága asszonyom, talán húzd fel a redőnyt. Felhúzod a redőnyt, és akkor látni fogod, hogy süt a nap. Ott kopogtat a redőnyödön a nap, de te úgy döntöttél, hogy lehúzod. Akkor ne csodálkozzál arra vonatkozóan, hogy nem fog bemenni a nap, a meleg és a fény. Sokszor lehúzzák az emberek ezt a redőnyt az életükben, és akkor jön a panasz. Ő maga húzta le a redőnyt, mégis panaszkodik, hogy mennyire rossz, mennyire nincs fény, mennyire nincs melegség, mennyire rossz minden. De ha megtanuljuk felemelni ezt a redőnyt, akkor minden más lesz a helyzet az életünkben. Akkor a fény egyszerűen be tud jönni az életünkben, be tud jönni a lakásunkban, be tud jönni az életünkben, be tud jönni a szívünkbe, be tud jönni a lelkünkben, és akkor minden másképpen lesz, minden másként fogunk látni. Ennek a megértése egy okból kifolyólag nagyon, de nagyon fontos. Mindaddig, amíg az ember másokat hibáztat, mindaddig, amíg másokat hibáztatunk az életünkben, addig nem lesz semmilyen esélyünk arra, hogy jobbá tegyük az életünket. Azt tudom nektek mondani, ebből is saját tapasztalatból tudom nektek mondani, hogy volt olyan időszaka az életemnek, amikor mindenkit hibáztattam. Az egész világot hibáztattam azért, hogy nekem rossz volt. Csak egyedül magamat nem. Meg kell, hogy mondjam nektek nagyon őszintén, emlékszem arra a napra, ami jó néhány évvel ezelőtt volt, amikor elgondolkoztam azon, hogy tanultam erről, és elgondolkoztam azon, hogy vajon nekem nincs semmi részem ebben, hogy rossz az életem. És akkor hirtelen beugrottak dolgok, hogy valóban vannak olyan dolgok, van olyan, hogy én leúztam a redőnyt, és egyszerűen mindig másokat hibáztattam. És amikor ez megfordult, attól a pillanattól kezdve sokkal szebb és sokkal jobb lett az életem. Ezt javaslom mindenkinek, aki esetleg tévedésből, esetleg mást hibáztatna mindig, meg kell fordítani a dolgokat, nem másokat hibáztatni, hanem magunkon kell javítani. Ez a receptje a dolognak. De nyilván sokszor sokkal könnyebb azt mondani, hogy milyen rossz és keserű a világ. Azt a legkönnyebb mondani, miért? Ezt csak egy okból tesszük. Azért, mert akkor nem kell felelősséget vállalni. Márpedig aki nem akar, vagy nem tud felelősséget vállalni az életében, ne várjon jobb életet. Egyszerűen ne várjon jobb életet. Így inkább lehúzzuk a redőnyt, és úgy kényelmesebb. Nem tud bejutni a fény, és akkor azt mondjuk, hogy mindenki hibás, csak mi nem. Azt gondolom, hogy manapság óriási nagy a tudatosság az emberekben a kézfertőtlenítése. Nagyon érdekes dolog. 170 évvel ezelőttig nem létezett az, hogy ez a fogalom, ez, hogy kézfertőtlenítés, nem ismerték. Európában 1850-ben volt egy nagyon szörnyű dolog, amikor is 30%-a a szülőnőknek elhunyt a szülésnél. Addig, amíg ki nem jött, mindenki ismeri, dr. Semmelweis Ignác. Ő volt az, aki elkezdte kutatni, hogy mi az oka annak, hogy ennyi nő, ennyi szülő nő elhunyt a szüléseknél. És felfedezte azt, hogy az orvosok a boncolás után egyenesen mennek a piszkos kezükkel a szülőnőhöz. És ettől keletkezett a fertőzés. Nem voltak meg a megfelelő fertőtlenítőszerek, és ettől haltak meg az emberek. Abban az időben ismeretlen volt a baktérium, ismeretlen volt a fertőtlenítés fogalma, nem tudták az emberek. Mit csinált Semmelweis? Megmondta azt az orvos kollégáknak, hogy ők ölik meg tulajdonképpen a szülőnőket. Nyilván nem nagyon tetszik ez az embereknek, amikor ezt mondják, amikor megmondják a frankót, senki nem örül neki, de azért egy okos embernek, egy bölcs embernek el kell gondolkoznia rajta legalább, hogy van-e valami ebben a dologban, amit mond a másik. Meg kell kutatni, hogy lehetséges, hogy mégiscsak igaza van. Neki, ő az a szerencsétlen helyzetben volt, hogy nem fogadták el, nem hitték el neki ezt a dolgot, és én ezt nem tudtam, nem, lehet, hogy ti tudtátok, de én nem tudtam, hogy ez a szerencsétlen embert bezárták a bolondok házába. És ott végezte, és majd több évtized múlva akkor fedezték fel az igazságot, akkor mondták azt, hogy milyen igaza volt Semmelweis Ignácnak. Ezzel azt akarom nektek mondani, azt szeretném mondani, hogy a megoldás a mi kezünkben van. Semmelweis Ignác is ezt mondta a kollégáinak, hogy a megoldás nálunk van, nem máshoz kutassátok. Keresitek, hogy mitől halnak meg ezek a nők, a mi kezünktől, azt mondta. A mi kezünkben van a megoldás, nem a más kezében. Amikor egy orvos például azt képzeli, hogy ő az Isten, akkor jobb, hogyha a kezeit megvizsgálja. Nyilvánvalóan, hogy egy orvos egyébként nagyon fontos az orvos az életben, de azért ne gondoljuk azt, hogy az orvos Isten lenne. Az orvos is csak az örökkévalónak a küldötte, és hogyha az örökkévaló olyan orvost küld neked, hogy meggyógyítson, akkor meg fog gyógyítani, és ha Isten őrizzen, olyat küld, aki nem gyógyít meg, akkor pedig ilyen lesz. Minden esetre nem kell Isten csinálni az orvostól, de ettől függetlenül tisztelnünk kell az orvosokat, és nagyon fontos munkát végeznek az életben. És itt jön azért egy kicsit az alázatosság, a szerénység is az ember életében, amikor nyitottnak kell lenni, amikor azt mondja az ember magának, hogy nem tudhatok mindent. Amikor nyitott, és azt mondja, hogy befogadok új ismereteket, új dolgokat. És hát, ha rosszat csináltam eddig, hát, ha valamit nem jól csináltam, és ezáltal fejlődni tudok. Ez kell bizonyos alázat, bizonyos szerénység, hogy nyitott legyen az ember arra vonatkozóan, hogy én nem tudok mindent. Ezt is már többször elmondtam, hogy az az ember, aki úgy gondolja, hogy mindent tud, higgyétek el nekem, hogy ő nem tud semmit. Én is így voltam vele, azt gondoltam, mindent tudok, semmit nem tudtam. Amikor az ember egy picit elkezdi kapizsgálni, egy picit elkezd valamit tanulni, tudni, akkor fog rájönni arra, hogy tulajdonképpen semmit nem tud. Az idióta gondolja azt, hogy ő mindent tud. Nincs ilyen. Nyitottnak kell lenni az életben. Nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk. És próbáljuk, de ehhez be kell engedni, ehhez kicsit ki kell takarítani az agyunkat. Nem lehet egy teli pohárba beleönteni, mert az már tele van. Ahhoz, hogy be tudjon jönni új, jó információhoz, be tudjon hozzánk férkőzni, ehhez kell egy alázat, kell egy szerénység, hogy igenis nem tudok mindent, és beengedek új információkat, és ezzel fogom jobbá tenni az életemet. Azért, mert sokszor a mi kezünkben van a megoldás. Ezt kell tudnunk, hogy a mi kezünkben van a megoldás, csak meg kell találni, hogy hol. Ez a történet, amit elmondtam Semmelweis Ignáccal kapcsolatban, ez azért fontos megérteni, hogy a sorsunk igazából a mi kezünkben van. Ezt meg kell nagyon-nagyon-nagyon jól értenünk. Hogy mi a helyes és mi a nem helyes. Meg kell tanulnunk. Hát például tudom, hogy valami nem jó, akkor egyszerűen nem csinálom. Egy átlagember például nem gondol a lopásra, és mert ott van a spirituális rendszere, azt mondja, hogy ez nem lehet. De mégiscsak feljön egy ilyen gondolat, egy ilyen kósza rossz gondolat, hogy mégis eltulajdonít valamit, el akar lopni valamit, akkor azonnal elutasítja ezt. A lélek és a test is kibocsátja magából a felesleges dolgokat. Kiveszi magából, kiöklendezi magától a felesleges dolgokat. A lélek és a test is. Ha például olyan ételeket eszünk, viszünk be a szervezetünkben, amelyek károsak a testünkre, akkor a testnek a tisztító rendszere nem fog megfelelően működni. Itt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a zsidó törvények szerint, a halaká szerint a testünknek az egészsége nem kevésbé fontos arra vigyázni. Olyan fontos, mint filint légolni, mint filint tenni például. Vigyáznunk kell arra, hogy a testünk egészségét megőrizzük. És hogyha a testünknek nem a megfelelő ételeket adjuk például, akkor az egyszerűen el fog romlani a testnek a tisztító rendszere. De a jó dolgokat viszünk be, a jó dolgokat eszünk, akkor a test úgy van az örökkévaló, úgy teremtett bennünket egy csodálatos rendszerrel, ami összefügg mindennel, összefüggenek a testünknek a különböző szervei egymással, és minden csodálatosan működik, amikor a megfelelő dolgokat kapja a test, amire szüksége van. Ilyenkor a testnek a tisztító rendszere kiválóan működik. Így van ez a spiritualitásban is. Nem másképpen. Ott is, hogyha azt kapja a lélek, amire szüksége van, akkor teljesen tökéletesen működik a tisztító rendszere. Nem fogja megbetegíteni az ember. Nem lesz lelki beteg. De ahhoz, hogy tudja azonosítani az ember, hogy mi a helyes és mi a helytelen, ahhoz tisztítani kell. Az szükséges tisztítani. Ha az ember azt mondja, amit jónak gondol, csak úgy mindent, mindenféle kontroll nélkül, ha az ember úgy viselkedik a többi emberrel, ahogy ő neki jól esik, mindenféle kontroll nélkül, akkor tulajdonképpen megsért másokat, lenéz más embereket, és a lelke mélyén ő tudja, meg van győződve arról, hogy ez helytelen. De mégis a szabadság útját választja, hogy nekem minden szabad. És ezzel mit csinál? Lehúzza a redőnyt. Lehúzza a redőnyt, és egy nagyon fontos szakadás lesz a valódi lények között az embernek, és a viselkedése között. Ez okozza a problémát az életünkben. Ha az ember sérti a saját lelkét, akkor az összes rossz dolog beférkőzik. Beférkőzik ott azon a helyen. Tudja az ember, hogy nem helyes például a másik klubkártyáját használni. Gondolom ismerős a példa mindenkinek. Nem az enyém, az övé a klubkártya, helytelen. Csalás. Nem szabad használni másnak a klubkártyáját. Vagy például egy CD-t lemásolni, ami jogdíjas. De mit szoktunk ilyenkor mondani? Mindenki ezt csinálja. Mindenki ezt csinálja, és ezzel tulajdonképpen felmentjük önmagunkat a felelősségtől. És ez nagyon helytelen dolog. Ezen mindenképpen változtatnunk kell. Mindig kifogást keres az ember. Én akkor azt mondja az ember, úgyis az egész ország tolvajokból áll. Akkor mit számít ez? Mit számít az, hogyha én másnak a klubkártyáját használom? Mit számít az, hogyha egy CD-t törvénytelenül lemásolok? Mit számít az, hogyha valamit eltulajdonítok? Más is ezt csinálja. Ez egy rendkívül helytelen hozzáállás az élethez. Ez fogja ezt a rést hozni a lelkünk és a testünk között, a lelkünkben. Ezért jönnek a problémák. és hiteltelenüknek leszünk magunkkal kapcsolatban. Hiteltelenné válik az ember a saját eredetéhez képest. Mi az eredete? Az a lelke. Hiteltelenné válunk. És pont az apró dolgok, amire azt gondoljuk, hogy ez nem számít, pont azok mutatják meg azt, hogy képesek vagyunk megkülönböztetni a sötétséget a világosságtól. Pont ezek az apró dolgok, amire azt gondoljuk, csak így elsiklunk mellette, hogy törvénytelenül használjuk másnak a klubkártyát, vagy lehúzzuk másiknak a például a munkahelyen a kártyáját, és ott sincsen. És felmentést hozunk magunknak. Azt mondjuk, mindenki ezt csinálja. Nem. Helytelen dolog. A lelkedbe fogsz, úgy, hogy nem veszed észre, a lelkedben fogsz egy részt csinálni, mert a lelked pontosan tudja, hogy mi az igazság. Ott nem tudod becsapni. Vagy például, hogyha eldobunk az utcán egy szemetet, egy apró kis szemetet. Mit szoktunk ilyenkor mondani? Nem nagy dolog. Holnap úgy is jönnek, és takarítják az utcát. Minden gond nélkül adjuk magunknak a felmentést. És nem vagyunk a tudatában abban annak, hogy ez mekkora problémát fog okozni az életünkben. Hogy milyen részt fog a lelkünkben ez létrehozni. Ha viszont tudjuk, hogy ez nem jó dolog, akkor mi a feladatunk? Az, hogy beépíteni a személyes életünkbe. Kellenek ezek a vonalak. Megkülönböztetni a jót a rossztól. Ha egyszer ez rossz, bármilyen kicsi rossz, bármennyire is mindenkit azt látod, hogy az utcán eldobálják a szemetet, azt látod, hogy mindenki csal, lop, hazudik idézőjelben, vagy nem idézőjelben, ez nem ad neked felmentést. Ha te egy jó életet szeretnél, egy morálisan magasabb szintű életet, erkölcsi életet, akkor te nem engedheted meg ezt magadnak. Egyszerűen nem lehet. Nem adhatsz magadnak felmentést azért, mert mások ezt csinálják. Ha az ember a belső igazsága szerint megy azon az úton, akkor ő egy boldog ember lesz. A belső igazságot kell keresni. Ha a belső igazság azt mondja, hogy ezt nem szabad csinálni, akkor ne adjunk magunknak felmentést. Ne menjünk ezen az úton, és tényleg ne csináljuk. Mert hogyha valaki mindent megenged magának, amit ő szeretne, és azt szerint csinálja, akkor lehet, hogy az egész világnak bemagyarázhatja, hogy minden oké, okay. Ez egyébként nagyon gyakran előfordul, hogy kívülre azt akarjuk mutatni, hogy minden oké, okay, minden a legnagyobb rendben van, és mi milyen boldogok vagyunk, és milyen kiegyensúlyozottak vagyunk, miközben egy valakit nem tud átverni az ember. Ki az? Saját magát. A saját lelkét nem tudja az ember átverni. Át tudjuk verni a feleséget, a férjet, a szomszédot, a haverokat, a munkatársakat, mindenkit. Egy valakit nem. Saját magunkat, a saját lelkünket. Mert az pontosan tudja, hogy mi a valódi helyzet, mi van belül. Hogy annak, ami a belső igazság szerint működünk, vagy pedig azt, amit jó, ami a divat után megyünk, meg azt, amire mi jónak gondoljuk. Amikor nem tudjuk megkülönböztetni a valódi jót a rossztól. Ekkor jön ez a probléma. Hiszen az igazság az ott van az embernek a lelke mélyén. Akár tetszik ez neki, vagy akár nem. Amikor az ember belül úgy érzi, hogy nincs rendben, akkor nem képes jó dolgokat létrehozni. Amikor érzi belülről, hogy ott van az a rés, és egyre nagyobb rés van, akkor nem fog tudni fejlődni, nem fog tudni új dolgokat létrehozni. Nem tud örülni semminek igazából. Miért? Mert elszakította önmagát a saját lelkétől. Nézd meg, hogy a kicsi gyerek, ő abszolút igazi. Ő boldog, ő egy boldog ember, hiszen ő a saját lelkével él. Még nem rontották meg. Ő nem játssza meg magát, amit gondolt, azt sugározza kifelé. Hogyha éppen szomorú belülről, akkor sír, hogyha jól érzi magát, akkor nevet. Ez a gyerek. Addig még a szülők nem teszik tönkre, még nem jönnek az összes hazugságok a nevelésben, és egyáltalán, amíg nem érzi meg a gyerek, hogy itt hazugságok vannak az életben, és onnantól kezdve elkezd elszakadni a lélek a testtől. És onnantól kezdve jönnek a problémák. Amikor azt mondja, átéli azt, hogy vannak hazugságok is ebben a világban, és elkezd nem az igazságot mondani az ember, nem azt gondolni, nem azt csinálni, és akkor jönnek ezek a problémák. Az embernek éreznie kell, hogy ebben a világban az örökkévalót képviseli. Nem csak úgy vagyok itt ebben a világban, hogy csak magamat képviselem, hanem az örökkévalót, esetleg a vallásomat, a népemet és akármit képviselek. Ha az ember nem érzi azt, hogy van benne valami egyedi, van egy különleges feladata, akkor ő az örökkévalónak is egy nagy követe ebben a világban, akkor nem lesz belőle egy boldog ember. Egyszerűen lehetetlen, hogy ő boldog ember legyen. És nem mondhatja azt az ember, hogy én is csinálom, mert mindenki csinálja. Ez nem lehet felmentés. Felelősséget kell vállalni az életben minden tettünkért. Meg kell tudnunk különböztetni a jót a rossztól. Miközben tudja, hogy az helytelen, akkor azt nem csinálhatja az ember. Hiszen akkor mi történik? Egy komoly rés keletkezik a teste és a lelke között az embernek. Ezt látható nagyon sokszor az embernél. Ez a rés, amely ott van az embernél, az életében. Nem lesz harmónia tulajdonképpen a lélek és a test között. Márpedig ez a cél az életünkben, hogy kapcsolódás legyen, hogy harmónia legyen a lélek és a test között. A spirituális lélek és a materiális test között. Ez a lényeg, ez az életünknek egyik lényeges és sarkalatos pontja. Ha ez sikerül, ezt meg tudjuk csinálni, hogy harmóniában lesz a lelkünk a testünkkel, akkor egyszerűen a sötétséget fényé fogjuk változtatni. Ez biztos, ez a titka a dolognak. Ehhez kell ezeket a dolgokat figyelembe vennünk, hogy a belső igazság szerint próbáljuk élni az életünket, az örökkévaló útmutatásai szerint, és akkor meg fogjátok látni, hogy nem lesz ez a rés, vagy nagyon pici lesz ez a rés, és látni fogjátok, érezni fogjátok, hogy a morális, erkölcsi szintünk is növekedni fog, és ezzel sokkal boldogabb lesz az életünk. Ennyit szerettem volna ma elmondani nektek. Szeretnék a hozzászólásokból, Csaba Cink azt írta, hogy így van, a hozzászólásaink mindig méltóság teljesek kell legyenek, akkor is, ha ellenkezően látjuk a dolgokat, hiszen csak így lehetünk egymásra pozitív hatással. Te ezt teszed, és ezt kell tenni mindnyájunknak. Köszönöm szépen, Csaba Cink, igyekszem én is, és erre buzdítok mindenkit, hogy igenis az előre visz bennünket, próbáljuk megtanulni azt, hogy hogyan lehet úgy vitázni, hogy közben nem sértjük meg a másikat, és nagyon fontos, hogy lényegi, tartalmi vita legyen. És akkor minden sokkal jobb lesz. Éva Beke, neked is kellemes estét. A Tíme a Hochwald azt kérdezi, hogy és ha úgy érzi jól magát, hogy lent van a redőny, oké, akkor legyen lent a redőny, ahogy úgy érzi jól magát, csak akkor utána ne panaszkodjon. Akkor utána ne panaszkodjon arra, hogy neki sötét van az életében, nincsen fény, nincsen melegség. Akkor az az ő döntése. Ha panaszkodsz, akkor tudd azt, hogy az örökkévaló adni fog neked arra még sok okot, hogy továbbra is panaszkodja, és ez nagyon rossz lesz. Ezt nem javaslom senkinek. Igen, Samuel Weiss a kora legkiválóbb embere volt, mégis tönkretették, így van ez manapság is. Ezért kell folyamatosan kiváló célokra összpontosítani kitartóan. Teljes mértékben egyetértek, de hogyha jó irányba megy az ember, a jó dolgokat keresi, akkor meg fogja találni a jó dolgokat. jó célokat kell kitűzni az életben, és meg fogja látni akkor az ember, hogy milyen szép is lehet az élete. Amellett a Folkmeier, neked is jó estét. Tíme a Hochwald azt írta, hogy minden szó igaz volt, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő hozzászólásodat, és László Decki, köszönöm szépen a tanítást, én köszönöm, hogy itt voltál velem, és köszönöm mindenkinek, aki itt volt velem, és aki követi a tevékenységet, az önkéntes tevékenységet, követi a tanításokat. Bízom benne, hogy nem csak nekem segítenek ezek a dolgok, hanem másoknak is. Az örökkévaló végtelen bölcsességéhez tudunk csatlakozni, mindenki számára adott. Ez nem az én privilégiumom, hanem mindenki, bárki, aki úgy dönt, ehhez csatlakozik, és ezt erre buzdítok mindenkit, hogy igenis csatlakozzatok ehhez. Higgyétek el, hogy sokkal, de sokkal szebb és jobb lesz az életetek. Ezt igyekszünk biztosítani. Ahogy tudjátok, mostanában a Zsidó Virtuál Education Magyar Hidabrut oldalán a Tóra és Tudománynak van egy nagyon különleges, fontos sorozata, ahol napról napra bizonyítunk újra és újra különleges dolgokkal, hogy igenis a Tórát csak is az örökkévaló adhatta senki más. Ebből kifolyólag nyilvánvalónak kell lenni, hogy van örökkévaló. Nincs olyan, hogy nincsen. De ezt, aki végighallgatja ezt a sorozatot, azt gondolom, hogy semmilyen kétsége nem lehet efelől, hiszen nincs ember, aki olyan dolgokat adhatott volna, olyan információkat írhatott volna. Nem létezik, hogy egy ember ilyen dolgokat mondjon. A különböző tudományokkal kapcsolatban, a csillagászattal, a naprendszerre, bármilyen, az orvostudománnyal kapcsolatban, mindennel olyan információt adott, amelyet húsvér ember nem adhatott. Úgyhogy kövessétek, mert még nagyon sok fontos és érdekes információ lesz a sorozatban. Utána jön talán az a sorozat, amit a legtöbben várnak, az pedig az élet a halál után, sorozata lesz a lélekvándorlásról. Én is nagyon várom már, hogy ez a sorozat is elinduljon, és még nagyon sok érdekesség vár benneteket a Zsidó Virtuál Education Magyar Hidabrut oldalán. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy velem vagytok. Írjátok meg a véleményeteket, kritikát is, mivel lehetne jobbá tenni a tevékenységet. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm előre is, és köszönöm, hogy itt vagytok velem, Isten áldjon benneteket. Sok örömet, boldogságot, jó egészséget nektek, és kérlek benneteket, vigyázzatok egymásra, figyeljetek a másik emberre, ne felejtsétek el, ne felejtsetek adni a másiknak, higgyétek el mindent, amit adtok, legyen az jó szó, legyen az anyagi, legyen az bármi, azt mindig vissza fogjátok kapni. Az örökkévaló senkit nem hagy tartozással. Mindenkinek vissza fogja adni. Minden jót nektek, Isten áldjon benneteket. Jövő hét kedden ismét várlak benneteket itt este 7 órakor. Sziasztok! Bye!